9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Az idei évre 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, míg jövőre 4,1%-kal, mondta a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Tóth Tibor kiemelte, a gazdaság középtávon egy nagyságrendileg 4%-os gazdasági növekedési pályára tud állni. Az első negyedéves GDP adat azt jelzi, hogy a gazdaság újra visszatért a növekedési pályára, hiszen az előző negyedévben mért stagnálás után 0,8%-os volt az elrugaszkodás. A gazdasági növekedést megalapozó tényezők folyamatosan erősödnek, a reálbérek 2023. szeptembere óta emelkednek, támogatva a háztartások fogyasztását. Emellett az export erősödése és a megvalósuló beruházások is segítik majd a növekedést. Az államtitkár hangsúlyozta, az államadósság csökkentése is napirenden van. Ez a konvergencia program szerint a tavalyi 73,5%-ról 2026-ra 70% alá csökkenhet. Az államadósság folyamatos csökkentése 2026 után sem változik. Magyarország el fogja érni a 60%-os államadósság arányt. A kormány elkötelezett a költségvetési hiány csökkentése mellett, idén 4,5, jövőre 3,7, majd 2026-ra 2,9% lesz a várakozások szerint. Mézet lehet importálni, beporzást viszont nem. Éppen ezért minden eszközzel szükséges támogatni a méhészek tevékenységét, és megállt kell parancsolni az Ázsiából az Európai Unióba beáramló műméznek, jelentette ki Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet közleményében, hogy bár a magyar agráriumban a kisebb ágazatok közé tartozik a méhészet, mégis az egyik legfontosabbnak tekinthető. Ezért Magyarország Európában is egyedülálló módon lehetővé tette a méhészeti tevékenység adómentességét. Az Európai Unióban először vezetett be állatjóléti támogatást a méhészek számára, még családonként évente 15 eurónak megfelelő összeget, ezzel is segítve az egészséges méhállományok fenntartását és a méhész ágazatot. Emellett pedig 5 éve kapnak a hazai méhészek úgynevezett méh egészségügyi támogatást. A miniszter kiemelte, sikerült szemléletváltásra bírni Brüsszelt, az Ukrajnából az Európai Unióba importált mézzel kapcsolatban is, hiszen a korábbi évek átlaga feletti behozatalra 17%-os vámot vett ki az EU. Nagy István szerint azonban itt még nem lehet megállni, a fő nehézséget ugyanis az Ázsiából az Unióba érkező műméz okozza, amellyel szemben határozottan fel kell lépnie Brüsszelnek. Május 1-től két területen is szintet lépett a MÁV-Start és a Volánbusz integrációja. A közös tarifa és kedvezményrendszer mellett egységesítették a telefonos utastájékoztatást és bővítették a jegyváltási lehetőségeket. Május 1-től központosított, éjjel-nappal hívható magyar és angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálattal áll utasai rendelkezésére a MÁV Volán csoport. A MÁV Direkt telefonszámain a vasúti információk mellett a Volánbusz helyközi és helyi járatainak menetrendjéről, az árakról és kedvezményekről is informálódhatnak az utasok. Május 1-től szintén itt jelezhetik buszos utazási igényüket a fogyatékossággal élők. A vonatokon és a volánbuszokon felejtett tárgyakról is itt lehet majd érdeklődni. A MÁV Direkt csapatának létszáma is bővült, így a várakozási idő, amely 2023-ban átlagosan mindössze 39 másodperc volt, tovább rövidül. A közös értékesítési rendszerrel 2024. április 29-től már a Mástart pénztáraiban és a jegykiadó automatáiban is megvásárolhatók a volánbusz járataira szóló menetjegyek, amelyek így most már valamennyi MÁV voláncsoport pénztárban elérhetők. További újdonság, hogy a menetjegyek átszállással történő utazás esetén is elérhetők, így mostantól a több autóbuszjárattal megközelíthető úti cél esetén a teljes szakaszra is megvásárolható elővételben a jegy. A Rex Kutya Otthon Alapítvány szombaton rendezi meg a Felelős Állattartás Napja elnevezésű rendezvényét a Rex Állatszigeten, ahol kutya bemutatókkal, lovas foglalkozásokkal, kincskereső játékokkal, interaktív, élő állatos gyermekelőadással, postagalamb bemutatóval és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket. A családi napra olyan programokkal készülnek a szervezők, amelyek fókuszában az állatok állnak, és amelyek segítik a szórakozva tanulást. Az egésznapos rendezvényen fél óránként kennel látogatások indulnak, ahol a gondozók kíséretében meg lehet nézni a gazdára váró kutyákat, az állatsimogatóban pedig a társállatokat lehet megismerni. A helyszínen jelenleg a vadudvar átépítése folyik, ahol még több magyar állatfaj megismerésére nyílik majd lehetőségük a látogatóknak.
Az időjárásról.
Az erőteljes gomoly felhőképződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Hazánk nyugati-délnyugati felén több helyen előfordul zápor-zivatar, északkeleten kisebb a csapadék esélye. A délkeleti szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Hajnalban 8-14 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fáni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemetét játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni. Szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementét játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként az ételpazarlásról beszélgetünk Kassa Gyulával, a Nébih maradék nélkül program vezetőjével.
Annyira bonyolult egy háztartás, még egy egyszemélyes háztartásnak is az élete sokszor, hogy nem várhatjuk el a nulla élelmiszerpazarlást. Az, hogy meg tudjuk-e felezni az élelmiszerpazarlást, azt gondolom, hogy erre reális esély van. Tehát, hogyha csak a pazarlás frakciót nézem, most 24 kg per fő évnél járunk, ezt talán még lejjebb tudjuk vinni. Meggyőződésem, hogy olyan 15 kg körüli számot per fő per év el fogunk tudni érni.
Aztán az InterArt kulturális fesztiválról számolunk be.
Egyre fontosabbnak érzem azt, hogy szeressük egymást, hogy a gyűlölet az minél messzebb kerüljön tőlünk.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
A földet áztatom, amerre lépek, víz fakad, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam, ne hagyj el Istenem soha, vigyél a kézzel adjon jót az ég, fejünkre áldást szálljon még. Ebben a
kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kiló ehető élelmiszer dobunk ki fejenként évente Magyarországon. A mennyiség évről évre csökken, és a szakértő szerint a 15 kg per fő per évre csökkenthető ez a mennyiség. Mindenben rengeteget segíthetnek a gyerekek, ha megértik, átérzik, mekkora probléma is az élelmiszer pazarlás. A Nébih maradék nélkül programja most éppen ezért plakáttervező pályázatot hirdetett meg, a legjobb alkotások pedig az iskolákba is eljutnak majd. A részletekről Kassa Gyulával, a Nébih maradék nélkül program vezetőjével beszélgettünk. Kezdjük először a plakát tervező pályázat hírével, mert hogy egy pályázatot hirdetett meg a Nébih maradék nélkül programja. Mi a céljuk ezzel a pályázattal?
A Kukába az élelmiszer pazarlással címmel most induló pályázaton olyan tájműveket várunk, amik fölhívják a figyelmet az élelmiszer pazarlás problémájára, és lehetőleg szellemes, de legalábbis elgondolkodtató módon minél több embert képesek megszólítani. Nagyon fontos célunk, hogy a legjobb kreatív alkotásokból néhányat a jövő évben minél több általános iskolába is eljuttassunk, hiszen számunkra az egyik legfontosabb beavatkozási pont a gyerekkori szemléletformálás. Egy felnőtt magatartásán már nagyon nehéz érdemben változtatni, viszont a gyerekben még nem alakultak ki a rossz szokások, ezek a rutinok, amik nálunk felnőtteknél sokszor észrevétlenül a pazarláshoz vezethetnek.
És mennyire célközönség a gyerekek a plakát elkészítésében? Tehát ez mennyire egy gyerekeknek szóló pályázat ilyen értelemben, vagy mennyire felnőtteknek?
A pályázaton mindenki indulhat, aki betöltötte a 6. életévét, és legalább alsó tagozatos általános iskolás. 4 kategóriában várjuk a jelentkezéseket, tehát az alsósok, ez az egyik kategória, a második kategória a felső tagozatos általános iskolások, a harmadik kategóriában a középiskolások pályaműveit várjuk, a negyedik kategóriában pedig felnőttek is nevezhetnek, ez az első ilyen pályázatunk egyébként, és nincs kikötés a szakmai háttérrel, végzettséggel kapcsolatban, tehát akár lelkes amatőrök, akár profi grafikusok pályaműveit is szeretettel várjuk.
És arról mit gondol egyébként, hogy a gyerekek által készített plakátok, azok jobban megszólíthatják a gyerekeket, mint az azonos nézőpontból, perspektívából, korból jövő észrevétel, vagy mit gondol, hogy az iskolákban majd milyen plakátok kerülnek ki, a gyerekek plakátjai, vagy mondjuk a grafikusok által készített plakát?
A Népik Maradék Nélkül programjának nagy hagyománya van a gyerek rajzpályázatokban. Ha jól számolom, 6-szor szerveztünk már gyerekeknek rajzpályázatot, és a gyerekek minden alkalommal fantasztikusan jól vizsgáztak. Sokszor minket felnőtteket is elgondolkodtattak azok a rajzok, az a látásmód, amit ők képviselnek, rácsodálkoznak jelenségekre, amik mellett mi elmegyünk a nap mint napi rutinunkban, és azt gondolom, hogy igenis jobban meg tudják szólítani a korosztályukat. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a kivitelezés technikai színvonala lesz döntő az értékelésnél, hanem ennél sokkal nagyobb súllyal esik majd alatba, hogy mi az a gondolat, amit képvisel a pályamű. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy egyébként rajzórán ő kevésbé szokott remekelni, de vannak jó ötletei, akkor ez az ő pályázata, nálunk így is fog tudni nyerni, hogyha ő adja a legszellemesebb pályaművet.
És egyébként mi a kivitelezés? Tehát kézzel kell rajzolni, grafikai programot lehet-e használni, vegyesen lehet-e, vagy van-e bármilyen megkötés?
Bármilyen módszerrel lehet rajzolni, tehát a klasszikus festék, tus, ceruza, ezek mind számításba jöhetnek, és ezen kívül akár elektronikus pályaműveket is várunk, tehát amit valamilyen grafikai programmal állított elő valaki. Egy kizáró tényezőnk van, mesterséges intelligenciával előállított rajzokat ezen a pályázaton nem várunk. Egyébként később lehet, hogy lesz külön ilyen pályázatunk, de itt most kizárásra kerül minden olyan pályamű, amit mesterséges intelligencia felhasználásával készítettek el.
Meddig és hogy lehet beadni a pályaműveket?
Az iskola idő végéig, tehát június 21-ig küldhetők be a pályaművek. A részleteket a maradéknélkül.hu oldalon találhatják a kedves érdeklődők, és itt olvasható az is, hogy hogyan, milyen formátumban kell a pályaműveket feltölteni.
Oké, köszönöm, és akkor még szeretnék az ételpazarlásról általánosságban beszélni, és hagyj kössem össze magát a pályázatukat a témával olyan értelemben, hogy mit gondol, van-e esetleg erről valamilyen felmérésük, vagy van-e önnek személyes tapasztalata a korábbi pályázatok nyomán is, hogy kifejezetten a gyerekek, ők mennyire értik és érzik az ételpazarlás témáját, problémáját a magukénak a hétköznapokban, mennyire vannak ezzel tisztában, hogy ez probléma, és mit lehet ez ellen tenni? Ez a korosztály, mondjuk az iskolások ezt mennyire értik?
2016-ban indítottuk el a Maradék Nélkül programot, és 2017-ben indult el az iskolai program elemünk, és az azóta eltelt években 35 000 iskoláshoz jutottunk el mi magunk, a program munkatársa és az önkénteseink. És jól emlékszem, hogy az első néhány alkalommal, amikor az iskolákba ellátogattunk, még nagyon sok volt a csodálkozó tekintet, például az, hogy egy kenyeret a fagyasztóba lehet betenni, és gyakorlatilag így lehet frissen tartani, így lehet megelőzni azt, hogy megszáradjon, és nehezen ehetővé váljon. Ez még olyan furcsa volt a gyerekeknek, sokan kinevettek minket, és éppen 2 héttel ezelőtt tartottam utoljára iskolában előadást. Amikor a gyerekekkel erről beszélgettünk, akkor nagyon sokan bólogattak, illetve hozzászóltak, hogy igen, nálunk is így van, fél perc alatt a mikróban gyakorlatilag friss kenyérré varázsolható. Tehát azt látjuk, hogy a gyerekek akkor is, és most is nagyon érdeklődtek a téma iránt, megmozgatja őket ez a kérdés, Ez egy olyan probléma, aminek átérzik a súlyát, hiszen tisztában vannak már a legkisebbek is azzal, hogy valami gond van, vagy lehet a klímaváltozás kapcsán, és azt is érzik, hogy ebben ők is részesei tudnak lenni a megoldásnak. Tehát érdekli őket, és azt élvezik, hogy olyan dolgokról esik szó, ami az ő hatáskörükbe is tartozik, hiszen ők is elmennek vásárolni a szüleikkel, van esetleg beleszólásuk abba, hogy mi készüljön otthon, látják azt, hogy mi történik a maradékokkal, tehát csupa olyan dologról van szó, amik őket körbeveszi, csak mi egy kicsit más megvilágításban tálaljuk ezeket a kérdéseket nekik.
És ha már iskolásokról van szó, akkor most itt a beszélgetés közben jutott eszembe, hogy néhány héttel ezelőtt olvastam egy cikket arról a kísérleti kezdeményezésről, hogy magyarországi iskolákban svédasztalos menzát indítottak el, és az első eredmények egyike az, hogy például jóval kevesebb étel kerül a kukába, mert hogy a gyerekek igenis tudnak annyit szedni maguknak, amennyit meg is esznek. A Nébik mit gondol erről a kezdeményezésről?
Hát egy nagyon izgalmas kísérleti időszakot élünk, és éppen a közétkeztetés egy olyan rendkívül összetett rendszer, ahol olyan felek találkoznak össze, akiknek sokszor az érdekeik nem egy irányba mutattak eddig, és például a megrendelő és a fogyasztó személye elkülönül, hiszen a megrendelő minél kevesebbet szeretne költeni a közétkeztetésre, sokszor ez egy kötelező feladata, ugyanakkor a fogyasztónak kicsi a befolyása egyénileg abban, hogy milyen étkeztetőt, milyen közétkeztető céget válasszon a megrendelő. Tehát van egy ilyen nagyon izgalmas hármas egységünk. Ráadásul a jogszabályok is nagyon kicsi mozgásteret biztosítottak ezeknek a szereplőknek. Most viszont azt látjuk, hogy mivel egyre jobban napirenden van az élelmiszer pazarlás problémája, és most, hogy Magyarország az EU elnökségi időszakára készül, az egyik legfontosabb téma éppen ezekben a hónapokban az élelmiszer pazarlás uniós szinten is, így nekünk is jó példával kell előjárni, és azokat a megoldásokat, amik egyébként az élelmiszer biztonságot nem kockáztatják és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, azokat támogatjuk, elősegítjük. A Nébih most már körülbelül 10 év óta foglalkozik a közétkeztetéssel, nem csak oly módon, hogy mikrobiológiai mintákat veszünk, hanem a minőségre is figyelünk. Tehát a minőség vezérelt közétkeztetés programja a Nébihnek megkóstolja az ételeket. Mert az volt a megfigyelés, hogy sokszor élelmiszerbiztonsági problémák nincsenek az élelmiszerekkel, csak különösen egy kisgyerek szemével nézve nem tűnnek ehetőnek a szétfőtt ételek például. Úgyhogy ma már a Nébih erre a területre szakosodott munkatársai kimennek a közétkeztetési helyszínekre, és a még friss ételeket érzékszervi próbának is alávetik, és le is pontozzák. A menzai élelmiszer hulladéknál maga az iskola is sokat tehet, hiszen az a visszajelzés általában, hogy rövidek az ebédszünetek. Nagyon sok a gyerek, szűk a hely, nagy a lárma, és ezen körülmények között nehéz kielégítően táplálkozni a gyerekeknek, egyébként még akkor is, hogyha az étel jó. Sokat tehet a pedagógus is, hogyha leül a gyerekek közé, és jó példát mutat, és ő is azt teszi, amit a gyerekek, meghozhatja a kedvét a bizonytalan tanulóknak. És van egy nagyon érdekes pszichológiai, szociológiai probléma is, a hangadóknak a szerepe. Hogyha egy gyerek úgy ül le az asztalhoz, hogy fölkiált, hogy mi ez a elnézést a kifejezésért moslék, akkor elveszi a kedvét a többi gyereknek is. Tehát ez is egy pedagógiai kérdés. Még rosszabb, hogyha a szülő minősíti így a menzai ételeket, sokszor egyébként úgy, hogy meg sem kóstolja, csak valamilyen felszínes beszámoló alapján vonja le ezt a következtetést. A közétkeztetés minősége javul, a Nébih rendszeresen figyeli, ennek van hatása. Ma már a megrendelők is figyelembe veszik a Nébihes érzékszervi minősítés, és egyébként ezeket a minőségi paramétereket, itt egy nagyon hosszú cseklista áll rendelkezésre ezekkel a cégekkel kapcsolatban, úgyhogy ezeket figyelembe veszik a közétkeztető kiválasztásakor. Úgyhogy abban bízunk, hogy ezek az intézkedések, illetve az ön által is említett valódi reformok, újszerű megközelítések nem sokára meghozzák az eredményüket.
Ön egyébként járt olyan iskolában, ahol a gyerekek már ilyen svédasztalos módon étkeznek? Tehát beszélgetett velük, esetleg tud valamit mondani, hogy ők hogy fogadták?
közvetlenül nem jártam ilyen iskolában, de olyan étkeztetővel többször is volt lehetőségem beszélgetni, aki ilyen szolgáltatást biztosított, és elmondta az előnyeit és a kihívásokat is. Nem könnyű egy ilyet bevezetni, ezt tudtam meg, hiszen itt nagyon kell az iskolának is a támogató hozzáállása, és van egy viszonylag hosszú, akár több hónapos időszak is, mire ez az új rendszer beáll, és utána várható az ön által is említett pozitív eredmények.
Köszönöm, és akkor lépjünk túl az iskolákon. Erre biztos, hogy van statisztikai adata, hogy úgy általában a magyar társadalom mennyi élelmiszert dob a kukába, olyat, ami még egyébként elfogyasztható lenne. Aztán majd szedjük szét az adatokat, hogy ez mennyi az otthoni háztartás, meg mennyi mondjuk a nem tudom, éttermi vagy bolti adat.
A magyar háztartásokra tudok közvetlenül adatot mondani. Az EU-s háztartások éves per fő 70 kg-jával szemben egy átlagos magyar állampolgár 60 kg élelmiszer hulladékot állít elő egy év leforgása alatt. De nem minden élelmiszer hulladék élelmiszerpazarlás, hiszen az élelmiszerekkel együtt megvesszük a csontokat, a tojással együtt megvesszük a tojáshéjat, a kávé után ott marad a kávédat. Ezek nem ehető élelmiszerrészek, a keletkezésük elkerülhetetlen. Ezt mi magyarul nem hívjuk pazarlásnak, de élelmiszer hulladék. A pazarlás az, ami egyébként ehető lett volna, és úgy kerül a szemetesbe vagy a lefolyóba. Ez ellen küzd elsősorban az élelmiszer pazarlás megelőző programunk a maradék nélkül, és a teljes mennyiség, tehát a 60 kg-nak ez körülbelül ez a pazarlás, ez a 40%-a. Amikor elindítottuk a programot, akkor még 60%-a volt, tehát a többsége ilyen jellegű volt, úgyhogy ez is egy szép eredmény. Ma már összességben 27%-kal kisebb ez a pazarlás rész Magyarországon, mint 2016-ban volt. Ebben többféle jelenség is közrejátszódott, még játszott itt legutoljára az élelmiszerinfláció, az, ami megkerülhetetlen, de a Covid időszaka is hozott változásokat, de a legnagyobb mértékű hatást a szemléletváltozás jelentette. A kereskedelmet kérdezte, az összes élelmiszer hulladékunknak körülbelül 3-4%-a vezethető vissza a kereskedelemre. Ez talán meglepően kevés lehet ez a százalék, ahogy így kimondom, viszont a kereskedelemben termelődő élelmiszer hulladékok már általában magasan feldolgozott árucikkek, és hát ezek környezetvédelmi szempontból is károsak. Sokszor ezek csomagolt élelmiszerek is, a megsemmisítésük is egy környezetterhelő folyamat. Viszont az elmúlt 10 évben nagyon jó irányba haladt ez a szektor is. Kialakult egy újraelosztási infrastruktúra. Civil szereplők, egyházi szereplők, állami szereplők, önkormányzati szereplők is részesei ennek. Az élelmiszer feleslegeket, amikor csak lehet, próbálják rászorulókhoz eljuttatni, tehát az embereknek készített élelmiszereket emberekkel, hogy megegyék. Ha ez valami miatt nem sikerül, akkor a második helyen az állatoknak történő felajánlás, tehát állati takarmány célú hasznosítás áll, és csak ezt követi az ipari hasznosítás. Itt is a biogáz célú felhasználás, vagy esetleg a komposztálás jöhet számításba, és csak a legutolsó intézkedés az, hogy meg kell semmisíteni ezt az élelmiszer hulladékot úgy, hogy már semmilyen erkölcsi vagy anyagi hasznot nem hajt. Úgyhogy ebben a szektorban jó példákat látunk a körforgásos gazdaságra való átállásban, és egyébként az élelmiszeriparunk is egyre több mindent tesz annak érdekében, hogy a melléktermékeket megpróbálja még újra feldolgozni, értékes anyagokat kivonni belőle, és csak amit már nem tud felhasználni, azt adja takarmánynak. Úgyhogy ez a folyamat zajlik Magyarországon, és világszerte is ezt látjuk. Tehát ilyen szempontból egy nagyon izgalmas időszak. Ha valaki pályaválasztás előtt áll és úgy hallgatja ezt a műsort, akkor számára biztatásként tudom mondani, hogy a körforgásos gazdaságban nagyon nagy szükség lesz itt Magyarországon is a szakemberekre.
Milyen szakemberekre? Hogy hívják azokat a szakembereket, akik ezen a területen dolgoznának?
Szükség van mérnökökre, tehát műszaki végzettségű szakemberekre, élelmiszermérnökökre. Szükség van továbbá olyanokra, akik az élettudomány területén például biológiával foglalkoznak, biotechnológiával foglalkoznak, Nagy szükség van egyébként a közgazdászokra is, hiszen sokszor a vállalatoknál ők hozzák meg ezt a döntést, és ennek megfelelően ők hozzák azt az inspirációt is, ami aztán a műszaki szakembereknek elindítja a gondolkodását. Úgyhogy gyakorlatilag a kör nagyon széles, de maga a szakterület az mindenkinek egyformán fontos.
Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kassa Gyulával, a Nébih maradék nélkül programvezetőjével.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A magyar emberek erősebbé tették Európát, a magyarok pezsgő kultúrája és gazdasági dinamizmusa az egész Európai Uniót áthatja. Jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Magyarország uniós csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából. Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében azt mondta, 20 évvel ezelőtt végre egyesült a családunk egy közös otthonban. Magyarország mindig is Európa szívében helyezkedett el, hangsúlyozta az elnök. Emlékeztetett, a vasfüggöny mögött magyarok nemzedékei harcoltak azért, hogy visszaszerezzék a szabadságukat. Az Európai Unió azóta megerősödött, és Magyarország is számtalan módon gyarapodott. Új iskolák, kórházak, autópályák létesültek, és saját fejlesztésű, megújuló energiaforrások épültek ki. Az idei évre 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, míg jövőre 4,1%-kal, mondta a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Tóth Tibor kiemelte, a gazdaság középtávon egy nagyságrendileg 4%-os gazdasági növekedési pályára tud állni. Az első negyedéves GDP adat azt jelzi, hogy a gazdaság újra visszatért a növekedési pályára, hiszen az előző negyedévben mért stagnálás után 0,8%-os volt az elrugaszkodás. A gazdasági növekedést megalapozó tényezők folyamatosan erősödnek, a reálbérek 2023. szeptembere óta emelkednek, támogatva a háztartások fogyasztását. Emellett az export erősödése és a megvalósuló beruházások is segítik majd a növekedést. Az államtitkár hangsúlyozta, az államadósság csökkentése is napirenden van. Ez a konvergencia program szerint a tavalyi 73,5%-ról 2026-ra 70% alá csökkenhet. Az államadósság folyamatos csökkentése 2026 után sem változik. Magyarország el fogja érni a 60%-os államadósság arányt. Meghosszabbított határidővel május 20-áig nyújthatják be pályázataikat a 31. Virágos Magyarország versenyre jelentkező helyi közösségek, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az ország legrégebbi környezetszépítő versenyére ebben az évben is 5 kategóriában várják a nevezéseket. A határon túli magyar lakta települések immár 5. alkalommal jelentkezhetnek zöld közterületeikkel. Az elmúlt években bevezetett új díjkategóriák sikereire alapozva idén is a fenntarthatósági és a közösségeké a főszerep. Másodszor hirdetnek győztest az év zöld innovációja kategóriában, amellyel a települések fenntarthatósági törekvéseire szeretnék ráirányítani a figyelmet. Ismét várják a jelentkezőket a jubileumi évben megújult Virágzó Közösség díjra. Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2024-ben sem kizárólag teljes településképpen lehet elismerésre számítani. Tematikus díjak is gazdára találnak majd, díjazzák például az év fasorát és óvodakertjét, illetve a legvirágosabb főteret.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ezek a részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó, valami zenével oldódó szteroid, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó. Ha elérhetetlen lebontom a falait, hadd legyen kézzel tapintható. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. A józan észű lett egy csengő szavai, ha mennél egy tapalatnyi út, aki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos ebédem a béke szigete, rak fészket belém, mert rejtelek. Szebbé lesz a világ, mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tár. Szebbé lesz a világ, mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
És ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Kassa Gyulával, a Nébih maradék nélkül programjának vezetőjével. Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Kassa Gyulával pedig beszélgetésünk végére eljutunk oda is, hogy vajon csökkenthető-e ténylegesen nullára az élelmiszerpazarlás.
És visszatérve még az ipari szereplőkre, mármint olyan értelemben ipari, tehát hogy a kereskedelem és az élelmiszer előállításra, így értem az iparit, hogy itt, ha visszamegyünk statisztikailag, akkor itt is van egy elmozdulás? Tehát ez a 3-4% ez néhány évvel ezelőtt nagyobb arányú volt egyébként?
Igen, minél távolabb próbálunk visszamenni az időben, annál nehezebb megbecsülni, mert csak 2020 óta kötelező az EU-s tagállamoknak ilyen statisztikát vezetni, és hát be kell vallani, hogy nagyon sok területen nincs megbízható módszerünk arra, hogy ezeket a hulladékokat jól mérjük, pláne hogyha különböző kategóriákban kell ezeket mérni. A maradék nélkül programban legrégebb óta háztartási élelmiszer hulladékokat mérjük, meggyőződésünk, hogy jó módszertannal, de az EU-ban látunk olyan példákat is, hogy mondjuk Portugália lejelent egy évre 120-valány kilogramm élelmiszer hulladékot egy főre vetítve a háztartásokra, és a vele szomszédos Spanyolországban mindössze 30 kg-ot jelentettek le, Románia meg 0 kg-ot. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a statisztikák területén van még fejlődni valója az uniónak, nyilván nekünk is sokat kell tanulni. A kereskedelemben azt látjuk, hogy itt egy ugrásszerű csökkenés volt. Én úgy becsülöm, hogy a magyarországi kereskedelem körülbelül elérte már azt az 50%-os csökkenést, hogyha mondjuk egy 10 éves távlatról beszélünk, amit az ENSZ egyébként 2030-ig irányozott volna elő, tehát az ENSZ 12.3-as fenntartható fejlődési célja, ezt várná el minden országtól a Földön, hogy megfelezze az élelmiszer hulladékokat.
A román nullás adat az szerint hogy született?
A román szakértő kijelentette, hogy Románia nem olyan jómódú ország, úgyhogy náluk nem probléma az élelmiszer pazarlás, mert minden elfogy. Tehát nem hiszem, hogy ez egy konkrét mérési adat lett volna. De azt gondolom, hogy a következő időszaki jelentésben már nullától különböző szám kerül majd be ebből az országból is.
Oké, és akkor egy utolsó záró kérdés vissza Magyarországra nézve. Látjuk a tendenciát, a 60%-ról 40%-ra elmozdulást például a lakossági számoknál, amiket mondott. Mi lenne ön szerint a cél? Tehát mondjuk a román nullás adat az talán soha nem lesz elérhető Magyarországon sem. Most ezt nyilván idézőjelben is viccesen mondom, de érti, igen, ugye? Tehát, hogy ha jól sejtem, igen, azért nem életszerű az, hogy nulla legyen, hogy soha ne forduljon elő, hogy nem tudom, megszárad egy kenyérsarka, és nem tudok vele mit csinálni. De mondjuk mi az ön szerint az ideális, vagy látta a világban egy olyan példát, amire azt lehet mondani, hogy na ez már az a szint, ami tényleg egy nagyon gondos odafigyelés, és ennyi életszerű, hogy pazarlásra kerül, vagy elérhető a nulla?
Szerintem a nulla az csak egy űrbázison érhető el, ahol kifejezetten olyan élelmiszereket visznek magukkal az űrhajósok, amiknek minden gramja fogyasztható. Talán még ott sem sikerülhet ez mindig. Annyira bonyolult egy háztartás, még egy egyszemélyes háztartásnak is az élete sokszor, hogy nem várhatjuk el a nulla élelmiszerpazarlást. Az, hogy meg tudjuk-e felezni az élelmiszerpazarlást, azt gondolom, hogy erre reális esély van. Tehát, hogyha csak a pazarlás frakciót nézem, most 24 kg per fő per évnél járunk, tehát a 60 kg-ból ennyi a pazarlás. Ezt talán még lejjebb tudjuk vinni. Meggyőződésem, hogy olyan 15 kiló körüli számot per fő per év el fogunk tudni érni, és ezzel én úgy ítélem meg, hogy mi is teljesítettük azt, amit az ENSZ előírt, illetve előirányzott, és talán egy fenntartható életmódot már ez is megvalósít. A nem megelőzhető élelmiszer hulladékoknál, tehát a például a gyümölcsöknek, a zöldségeknek, a tojásnak a héja, ezek esetében is van még mit tenni. A komposztálás az jól fejlődött Magyarországon. Itt többféle tényező hatott közre, például az, hogy betiltották az avarégetést. Sok ember elkezdett komposztálni otthon, és ha már komposztál, akkor a zöldség-gyümölcs maradékokat is kidobja. Ezt a folyamatot kiegészíti az, hogy ettől az évtől kezdve a biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése is elindult. Az országban igaz, hogy még csak próba jelleggel, de egy-két éven belül minden háztartásban lesz ilyen biológiailag lebomló hulladékokat gyűjtő edény, és ezeknél a hulladékoknál is folyamatosan keresnünk kell azokat a lehetőségeket, hogy ne teljesen szemétté váljanak, hanem legyen egy másodlagos hasznosítása.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Apró kicsi bűnjelek, lent a függöny, hát tűnjetek. Kicsit elfáradtam, csak húzom magam, ahogy a bölcsességet is hava. Sok hamis romantikát, meg az elrostált glóriát. Már nem vagyok az az éhes bolond, de azért csábítsam, és enyém legyen, hogy nekem suttogja el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkére te. sárgultak a legszebb dalok, keresem nekem. A külbe mászott az édeset, a szenvedélyt, a szemérmeset. Kitárok mindent, és az ablakot csak az én. Ha egy koszó dallamot behord a szél, elhallgatom, hogy ne fújjam szét, és elcsámítom, hogy enyém legyen, hogy nekem suttogja el. A szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Hol a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy tánc, és én táncolok. És én elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Hogy nekem fütyülje el.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Gyűlölet helyett szeretet, ezt vallja az Inter Art Kulturális Fesztivál egyik szervezője, Pusztai Varga Ildikó. A Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi Karának Művészeti Fesztiváljának fellépői ennek szellemében mutatták be egymásnak alkotásaikat és produkcióikat. A következő percekben a szervezőkkel és a fellépőkkel, köztük egy bangladesi lánnyal beszélgetünk, aki itt tanul Magyarországon. Az összeállítást az egyik tanítványom, Domokos Krisztián készítette.
Pusztai Varga Ildikóval beszélgetek, a GTK nemzetközi igazgatójával. Mit jelent a GTK számára ez a fesztivál? Miért fontos?
Azt kell mondjam, hogy napjainkban egyre nagyobb szerepe van, és egyre fontosabbnak érzem azt, hogy szeressük egymást, hogy a gyűlölet az minél messzebb kerüljön tőlünk, és próbáljunk befogadóak lenni, nyitottak lenni más kultúrákra, más embertípusokra, más emberekre, és keressünk kapcsolódási pontokat, amelyek aztán bennünket is tovább fejlesztenek, tovább visznek a saját hétköznapi életünkben.
Milyen programokat láthatnak most, akik ide látogattak?
Kétféle művészeti típus jelenik meg az esemény során, egyrészt a képzőművészet, másrészt a színpadi művészet. A képzőművészet, ha most körültekintünk itt a teremben, vers installációktól kezdve fotókon át festményekig többféle műfaj képviselteti magát. A színpadon pedig különböző kultúrák, különböző nemzetek, közösségek táncaiból fognak bemutatni. Nagyon gyakran látunk a színpadon egyébként napjaink problémáit, fájdalmas pontjait érintő pantomímokat vagy előadásokat is, legyen ez a fenntarthatóság, a gyerekmunka vagy a nők helyzete Iránban egész konkrétan, illetve hangszerrel, énekes fellépéssel is készülnek hallgatók.
Kérlek, mutatkozz be röviden, mondd el, hogy mit tanulsz, és miért vagy itt a Szegedi Bölcsészkaron.
I'm Jessica Clara Mary Gomez. Jessica Mary Gomez vagyok, Bangladesből jöttem ide Erasmus Mundus ösztöndíjjal, és most itt tanulok a Szegedi Tudományegyetemen a Tánc, Gyakorlatok, Tudás és Örökség nemzetközi mesterprogramjában. Itt hallottam erről a lehetőségről, az Inter Art Fesztiválról, és a csoporttársaim is részt vettek benne, ezért gondoltam, hogy én is csatlakozok, és képviselem a hazámat, a kultúrámat.
Mi volt az előadásod, amit a nézők megtekinthettek?
Az előadásom az anyanyelvemről szólt, illetve a hazámban jelenlévő ellenálló mozgalmakról. Február 21-én van a Nemzetközi Anyanyelvi Nap, amely eredetileg bangladesi népszokás volt, ameddig az UNESCO nem nyilvánította az anyanyelv nemzetközi napjává, amióta pedig szerte a világon mindenhol ünneplik. So everyone now
observe International Mother Language Day on 21st February. Milyen érzés itt Magyarországon képviselni a kulturális értékeidet ezen a fesztiválon?
Nagyon-nagyon jó, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek és színpadra állhattam.
Halász Bencével, a GTK harmadéves hallgatójával beszélgetünk, aki részt vett a GTK Inter Art elnevezésű kulturális fesztiválján. Mit is tanulsz a GTK-n egész pontosan?
Általános gazdasági dolgokat tanulok angol nyelven.
Mit csinálsz emellett? Mi az a kulturális projekt, amivel te részt vettél aztán az Inter Art Fesztiválon?
6 évet tanultam gitározni, és ezzel vettem részt, tehát klasszikus gitárprodukciót játszottam.
Miért kezdtél el gitározni?
Igazából volt egy játékgitár otthon, amit kaptam édesapámtól, és azon próbáltam ilyen rock zenész dolgokat csinálni, aztán meg nem tudtam, hogy igazából amire beiratott, az tök más, de aztán meg ez így megtetszett, és maradtam.
És mi volt ez a darab?
Ez Roland Diensnek a Saudade című darabja, és hát ez jazzesebb, lazásabb dolog, nagyon sok improvizáció van benne. Meg is kérdezte tőlem valaki utána, hogy ezt az egészet ott találtam meg ki, de mondtam, hogy azért nem, mert ezt meg kellett tanulni. Eredeti darab szerintem.
És ennek a számnak mi volt az üzenete szerinted?
Maga az alkotó szerintem hozott új vonalakat a gitározásba, és alapvetően próbált olyan dolgokat csinálni, amik mondjuk nem megengedettek, tehát ebben a darabban is van dobolás, vannak más dolgok, több darabjában is mondjuk hangolgatja a gitárt, vagy csinál ilyen úgymond nem megengedett dolgokat, meg különböző tempókban zajlik az egész, és szerintem az üzenet itt is az, hogy csinálj valami újat igazából, amit mondjuk még nem látott a közönség, és kicsit lebb meg őket.
Mit adott neked ez a fesztivál?
Rendkívül jó ismeretségeket, amit mondjuk nem gondoltam, illetve szerintem egy ilyen jó közösségi élményt is. Miután kijöttünk, mindenki láttam, hogy örült, hogy látott valamit, vagy örült, hogy meg tudott mutatni valamit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi Karának kulturális művészeti fesztiválján az Interarton jártunk, onnan hallották összeállításunkat.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje. Ez is papírban édes jövő, csoda jó lenne, de ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami százegyszer is szép, százegyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok százegyszer is még, százegyszer is akarom veled ezt még. Nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. Tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap, ha jó, utazni jó, ha eljön az ideje. Ezüst hullámok várnak, horgonyt szedni kellene. De én ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami százegyszer is szép, százegyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok százegyszer is még, százegyszer is akarom veled ezt még. Akarom veled ezt még. Ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami százegyszer is szép, százegyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok százegyszer is még, százegyszer is akarom veled ezt még.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Kitaláltam ködös útvesztőkből a remény abba. Az időm szaladt, a mese nem szólt örök esztendőkről, míg szívem szakadt egy angyal miatt. Ez a vágy, nézd, jelző tűzként mindig felragyog, ha látom csillagot. Tova fut az élet, képzeletben átölellek. Én úgy akartam, hogy földre szállj, szívem alatt élnek érintetlen életképek. Már elfogadtam, hiába fáj. Bár belelátnék, a sors miért úgy hozta, hogy kezem kezed nem foghatta. De a vágy, nézd, jelző tűzként most is felragyog, tud, hogy itt vagyok, tovább fut az adta minden könnyem. Érzem, értem, hogy magamért is kell még élnem, s bár nem vagy enyém, egy gyermeki fény elkísér. Tovább fut az élet, képzeletben átölellek. Én úgy akartam, hogy földre szállj, szívem alatt élnek élettelen életképek. Már elfogadtam, hogy csillagok közt jár.
Családban marad.
Családban marad.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Emlékszel még a lángos ízére a kedvenc büfénkben? A hibátlan fejesre a medence széléről elrugaszkodva, a kéz a kézben sétákra az ős park fái alatt, a kacsákra a csónakázó tóvizén. Találkozzunk újra Miskolc Tapolcán, mert ott most minden új és más, és mégis olyan, mint amiért akkor megszerettük. Miskolc Tapolca. Egy nap nem elég. A projekt a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával a terület- és településfejlesztési operatív program keresztül.